Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
No kérem szépen, hát sok a bizonytalanság, amely az ingatlan piacra hathat, hogy lesz-e második hullám, lesz-e válság, lesz-e valamiféle állami szabályozói beavatkozás, akár a gazdaságba, akár kimondottan az ingatlan piacra, úgyhogy ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy merre mehetnek tovább a lakásárak, mondjuk a második fél évben, vagy a következő egy évben. De hát az ember, aki megmondta, szerencsére itt van velünk, Ditrói Gergely, a Portfolio ingatlan divíziójának a vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát valamit süssünk, ki, Gerikém, bajban van a haza. Szóval, ingatlan piac. Kezdjük.
Szóval a kérdés az az, hogy mi lesz.
Igen.
Ugye? Jó, tehát hogy a tőzsdei kereskedőket is megkérdezed, meg a devizásokat, hogy akkor hogy lesz a forint-euró.
Így van, meg mikor lesz ennyi, meg annyi az OTP. De nem mondd azt, hogy attól függ, hogy stagnálhat, meg emelkedhet, meg eshet is.
Mert... Az van, hogy két-három dolgot mindenképpen nagyon fontos tisztába tenni, mielőtt úgy általánosságban majd a interjú végére megválaszolom ezt a kérdést. Először is azt, hogy mi az, ami befolyásolja az ingatlanok, leginkább ugye most a lakásokról beszélünk, szerintem tehát a lakásárakat Budapesten, Magyarországon, a családi házakat, vagy a társasházi lakásokat. Több szempont az, ami, hogyha jól áll össze, akkor komolyan tudnak növekedni, illetve hogyha rosszul, akkor nyilván akár csökkenni, vagy stagnálni fognak. Ilyen például az állami ösztönzők kérdése, az állami szabályozások kérdése, hogy milyen pénzt lehet kapni, mire lehet kapni, mennyit lehet kapni, lesz-e olyan szabályozás, vagy olyan törvénykezés, ami megnehezíti mondjuk bizonyos szektorokba akár a befektetést, gondolok itt a rövid távú lakáskiadásra, köznyelven Airbnb-ztetésre. Az, hogy mennyi lesz a munkabérünk, a jövedelmünk, hogyha meg általában a munkanélküliség, hogyha ebből a szempontból komoly negatívumra számítunk a következő időszakban, az nyilván hatalmas pofon tud lenni a vásárlóerőnek. Az, hogy mondjuk az inflációval mi lesz, az is egy nagyon komoly kérdés. Az, hogy a hitelkamatok azok hogyan alakulnak, az például egy elég erős pozitív lába ennek a történetnek továbbra is, ugye nem tegnap, vagy tegnap előtt ugye kamatcsökkentés volt újra. Tehát, hogy több olyan szempont van, meg olyan befolyásra tényező, ami a sor végén hat. És akkor itt még nem is mondtam a szubjektív kérdéseket, hogy mondjuk ettől a pandémiás időszaktól az embereknek megváltozik-e a lakhatáshoz való hozzáállása, és mondjuk nem csak egyszerre lakást, hanem irodát is keresnek maguknak, és nem csak a szórakozás és az élmény a belvárosban, hanem a béke, a nyugalom és az emberektől való távolságtartás lesz a jövőben a fő szempont, és ezért a családi ház és a vidéki erdőközepi házaknak a kereslete megnő. Úgyhogy az alapvetés az az, hogy nagyon sok minden nagyon, nagyon kérdőjeles, és egyéni a helyzet, és nagyon sok minden fog múlni azon, hogy hogyan alakulnak ezek a körülmények. Ha valaki komoly gazdasági visszaesésre, nagyobb munkanélküliségre, elszálló inflációra, stb. Számít, akkor könnyen gondolhatja azt, és igaza is lesz, hogy ez jön be, hogy a lakásárak negatívan fog hatni. Az, hogy mindegyikre, és ugye ez nagyon fontos, hogy a lakáspiacon, szóval szeretünk így általánosságba beszélni, de sose volt általános a lakáspiac. Uh-huh. Rengeteg szegmense van. Vannak a befektetésre való belvárosi, sok, tehát ugye ott jelentkeznek ugye a bérlemények, rövid vagy hosszú távú bérleményeknél, hogy ott befektetésre való. De lehet, hogy valaki most azt mondja, hogy eladja a befektetésre szánt lakást a belvárosba, és inkább vesz több kis vidéki lakást, és azokat adja majd akár rövid vagy hosszú távon is, akár bérbe. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok kérdőjel van, és ezeket nyilván, hogyha valaki rendszeresen követi és figyeli, akkor körülbelül meg tudja határozni, hogy milyen trendekre számíthat az egyes területek.
De ráadásul ugye minden más, tehát hogy minden tényező, amiket felsoroltál, gyanítom máshogy hat. Tehát, nyilván. Hogyha van egy pandémiás második hullám, egy elég erős, akkor ugye lehet, hogy felerősödik az, amit megint csak említettél, hogy nem biztos, hogy nekem a belvárosba kell lakást venni, hanem ott, ahol tudok csinálni egy zöldséges kertet, vagy ahol ki tudok menni a kertbe, anélkül, hogy ott egyeztetnem kéne a többi lakóval.
Nagyon nehéz megmondani azt, hogy mondjuk ilyen, ez meg fog-e történni. Hogyha csak ha az a kérdés, hogy én mire számítok, akkor én azt gondolom, hogy nem fog gyökeresen megváltozni az életünk, és nem számítok arra, hogy olyan szintű visszaesés és olyan szintű negatív körülmények legyenek, amik az általánosságban vett lakáspiacon, mondjuk egy stagnáláson túl komoly negatív hatásokat. Tehát hogyha azt kérdez, hogy szerintem zuhanni fognak ki a lakásárak, mondjuk a követ egy év múlvára mostantól, akkor én nem számítok arra, hogy zuhanni fognak. Az, hogy lesznek olyan területek, például csak egy nagyon, nagyon érzékletes példát emeljünk ki, például a belvárosi rövidtávú kiadásoknál, ugye elég komoly csörte van már 2017 óta, nem tegnap óta, már régebb óta, hogy mondjuk a szállodások lobbia, az ki tudja csikarni azt, hogy a magánlakáskiadósok, azok ne tudjanak annyi magánlakást kiadni. És most azért, tehát eddig ugye nem volt probléma ezzel, mert úgy pörgött a turizmus, hogy nem vettük észre a duplázódásokat évente kb. És a fontosabb az volt, hogy jöjjön a jó nép, és költse a pénzét a szórakozóhelyeken, meg a vendéglőkbe, meg az úgy általában. De most, hogy visszaesik a turizmus, és erre számítunk, tehát nem fog visszatérni olyan szinten a nemzetközi utazás következő fél évben vagy egy évben, mint ahogy korábban volt, legalábbis ugye a legtöbben erre számítanak. Ezért komoly küzdelem lesz mondjuk arra az X külföldi turistára, aki mondjuk Budapestre látogat, és itt már, hogyha mondjuk sikerül egy olyan lobby tevékenységet folytatni a szállodásoknak, ami korlátozza akár X napban, vagy bármilyen egyéb feltételben a rövidtávú lakáskiadókat, akkor onnantól kezdve nyilván az ottani elvárt hozamok komolyan bezuhanhatnak, így akkor az annak a lakásnak, ami nem egy lakás, hanem egy befektetési eszköz, és ugyanúgy kell kezelni, mint bármi mást a befektetések közül, elkezd még komolyabb versenyhelyzetbe kerülni, és az ára az lehet, hogy lefelé fog menni. Itt van most ugye a bérleti díjaknak a helyzete, az, hogy mondjuk a rövid távra eddig kiadott lakásokat ugye hosszú távra kezdték el, nyomott áron, legalábbis a minőségükhöz képest mindenképpen, időszakosan átmeneti időre értékesíteni, ez ugye meddig maradhat fönn? Ez ugye, ha nem térnek vissza, és lévén korlátozva is van ugye a forgalmuk, akkor szintén komoly hatása van. És ez, ami annak idején 2014-15 környékén, amikor berobbant az Airbnb, és berobbant a belvárosi lakásár növekedés, attól, hogy tényleg padlón voltak az árak, és ez kihatással volt aztán minden egyébre. Voltak persze itt ugye építési költségek, amiket megint csak nagyon fontos megemlíteni, hogy az például egy pozitív tényező lehet, hogyha mondjuk kevesebb projekt van, és olcsóban lehet hozzájutni a kivitelezésnek ehhez a részéhez. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok a kérdőjel, és nagyon-nagyon sok az olyan tényező, amiknek a mozgása befolyásolni fogja azt, hogy milyen irányban mennek az árak. Illetve nagyon fontos az, hogy melyik típusú ingatlan. Mert azt azért arra hagyj hívjam fel a figyelmet, hogy a sajtó meg a média tele van akár napi szinten ellentmondásos lakáspiaci hírekkel.
Hát igen, ezért hívtunk.
Ezért hívtunk, és kíváncsi a utolsó mondatot. Igen, amit
de azért azt hozzá kell tennem, hogy amikor az ember rákattint egy ilyen cikkre, akkor kiderül, hogy nem ugyanarról van szó, mert nem ugyanaz a lakáspiacon a bérleti díjat, nem ugyanaz az új lakásoknak az ára, nem ugyanaz a vidéki családi házaknak és a belvárosi téglaépítésnek az éppen aktuális mozgása. Úgyhogy amikor csak azt látjuk, hogy esnek, csökkennek, stagnálnak, akkor majd nézzünk utána, hogy miről is szól a cikk. Mert nagyon sokféle téma van, amit egy ilyen címadásnál azért még bőven összemosnak a szerkesztők, de utána már kiderül, hogy igazából mindig igaza van annak a cikknek, csak másra vonatkozik. És itt jön be az, amit az elején mondtam, hogy nincs ilyen, hogy általános lakáspiac, hanem vannak a különböző kategóriák, és akkor a különböző kategóriáknak a mozgása. Én szerintem alapvetően nem lesz hasonló visszaesés, mint ami 2008-2009-ben és utána 13-ig ugye folyamatosan volt. ha a gazdaság vissza tud érdembe pattanni, hogyha vége ennek a krízisnek, sokan inkább így szeretik hívni, mint válságot, tehát ez csak egy krízis, akkor nem fogunk olyan beszakadásokat látni. De ma, hogyha valaki ma kimegy a piacra, és azt mondja, hogy van egy megszorult valaki, aki mindenképp el szeretné adni az örökségből visszamaradt lakást, akkor simán találhat, ahogy talált 2 évvel ezelőtt is, és fog találni majd 2 év múlva is, áron alul 10-20%-kal akár a piaci, általános piaci ár alatt lakást. Ilyen sztorik mindig lesznek, és ezekkel lehet majd villogni, hogy persze, de hát itt van ez a lakás, és ezt milyen olcsón adották.
Uh-huh. Oké, mindent rögzítettünk, eltesszük, és akkor egy fél év múlva újra jelentkezünk, oké?
Jó van.
Ha nem így lesz...
Hagylak kérdezni.
Nem, hát ez így volt kerek. Minek kérdezzen a riporter, hogy összezavarja a hallgatóságot meg az interjú alany. De tudni kell csendben maradni. Na, örültünk, Gerikém, jó volt ez.
Jó van, okay. Mindenkinek szép napot.
Köszi, neked is, szia.
Sziasztok.
Ditrói Gergellyel beszélgettünk, ő a Portfolio ingatlan divíziójának a vezetője, azon gondolkodtunk, hogy mert mennek tovább a lakásárak a következő fél egy évben.
Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.